Isten üzenetét az ő szent lelke segítségében bízva az Efézusi levél 6. fejezeté alapján hirdetem, Efézusi levél 6. fejezetéből, a 10. verstől a 17. versig olvasom az ígét. Tehát Efézus 6, 10-től 17-ig. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Felsarúzva a lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Amen. Közeledik a karácsony, és vele együtt, mintha negatív érzések is közelednének, sőt fokozódnának. Közületek többen is szóba hozták azt, hogy ahogy a karácsonyra gondolnak, nő bennük a feszültség, gyomorgörcsük van, ha már erre gondolnak. És én is érzem magamon ezt a jelenséget, és tudom, hogy már most mi az, amit nem várok a karácsonyra. Várom a karácsony sok minden miatt, de vannak dolgok, amik miatt nem várom, amik miatt nehézséget jelent. Mindig van valami felfokozott, pozitív várakozás a világunkban, ahogy közeledik a karácsony, de ezzel valahogy mindig együtt jár a negatív érzéseknek is az előretörése. Ezt éreztem akkor is, amikor a héten felhívtam valakit, aki elmaradt a gyülekezetből, felhívtam, mert érdeklődni szerettem volna, hogy mi van vele, hogy van, miért nem látjuk őt, tudunk-e esetleg valahogy segíteni neki. És ahogy kérdezgettem, feltűnt, hogy alig-alig válaszol. Nagy nehezen mondott csak egyes szót, vagy egy fél mondatot, azt nagy nehezen azért kibökte, hogy el tudod a szokásos. Ilyenkor, ebben az időszakban, karácsony közeletével szoktam eltűnni. Megvallom, hogy most nem kívánok közétek menni. Ha imádkoztok értem, akkor jó, biztos számít, így mondta, de én most nem bírok emberek közé menni. És ezzel véget is ért a beszélgetésünk. Éreztem, hogy most hiába is firtatnám tovább, ő már le akarta tenni. És tényleg ilyenkor szokott eltűnni. Szeretném valamire felhívni a figyelmeteket. A Bibliában a karácsonyi történet nem olyan romantikus, bájos jelenet, mint ahogyan az a templomokban és a most már köztéreken felállított Betlehemeknél látjuk. A bibliai leírásban karácsonykor megnyílik az égbolt, de nem csak az angyalok jelennek meg, hanem láthatatlanul, de nagyon valóságosan, jól érzékelhetően a gonosznak az erői is előre törnek, és támadásba lendülnek. Amikor a napkeleti bölcsek például Jeruzsálembe érkeznek, akkor már hatalmas nyugtalanság és félelem uralkodik a városban. A karácsonyi égboltnyitás az nem csak Isten országa erőinek ad teret, hanem a gonosz erőinek is. És ezért is van az, hogy amióta a keresztjén elődeink ünneplik a karácsonyt, ugye a 4. század óta, azóta fontosnak érezték, hogy beiktassanak a karácsony elé egy felkészülési időszakot. Ahogyan a húsvétot megelőzi a nagybőti felkészülési időszak, egy 40 napos felkészülési időszak, ugyanúgy a karácsonyt is megelőzte az adventi időszak, ami bizonyos értelemben ugyanolyan bőti időszak volt a keresztjének gyakorlatában. De mire készültek fel ilyenkor? Arra, hogy a gonosz erőivel szemben védettséget szerezzenek. Vannak időszakok, amikor a gonosz erői fokozódnak. És ilyenkor nem elég átlagos hívőnek lenni, sőt, ilyenkor még az sem elég, ha jó hívők vagyunk. Ilyenkor különlegesen fel kell készülnünk, különös védettséget kell szereznünk, mint amikor influenza járvány van, ugye akkor tanácsos védőoltást beadatni. Nem kell egész évben, nem kell minden hónapban elmenni védőoltásért, de amikor olyan időszak van, amikor járvány közeledik, akkor tanácsos beadatni. A karácsonyi történet azt mutatja, hogy vannak lelki-szellemi járványok, amikor a gonosz erői ilyen járványszerűen nagyon sokakat megfertőznek, legyengítenek, sőt, megölnek. Mert a karácsonyi történetben ugye gyilkosságról is olvasunk. És ezért arra jutottam, hogy kezdjünk el egy sorozatot, ami arról szól, hogy a Biblia szerint hogyan szerezhetünk védettséget a gonosz erőivel szemben. Bármikor meglephetnek minket ezek az erők, de sokakat visszatérően karácsonykor lepnek meg. Tehetetlenül ki lennénk szolgáltatva nekik? Nem vagyunk, ez az első jó hírem, mert védettséget szerezhetünk a gonosz erőivel szemben. Erről szól a Biblia, és azon belül az Efézusi levélnek a felolvasott részlete is. Ilyeneket mond Pál apostol, ilyeneket ír az efézusiaknak, hogy erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Tehát van honnan erőt merítenünk a gonosszal szemben. Aztán öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét. Tehát van megfelelő védettségünk, védőfelszerelésünk. Meg azt is mondja, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Meg lehet állni az ördög mesterkedéseivel szemben. Ilyenekről beszél. De mielőtt ebben részletesebben belemegyünk, tehát abba, hogy hogyan is szerezhetünk védettséget, előbb kezdjük az elején, a diagnózissal. A terápia előtt mindig diagnózisnak van helye, mert pontos diagnózis nélkül nincs helyes terápia. Előbb ismerjük meg a kórokozót, az ellenséget, hogy felvessük a harcot vele szemben, hogy védettséget szerezhessünk. Ma erről lesz szó. Mit értsünk a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei kifejezések alatt? Kik, mifélék azok a gonoszhoz tartozó erők és hatalmak, akiket ide sorol az apostol? Nézzük a gonoszság lelkei kifejezést. Az első, ami feltűn nekem, és amire nyomatékosan szeretném én is felhívni a figyelmeteket, hogy nem definíciót, nem ilyen pontos, tudományos meghatározást ad arról, hogy mi is, vagy kik is a gonoszság lelkei, hanem ehelyett bemutatja a működésüket. Más szóval nem arról beszél, hogy mi a gonosz, hanem arról, hogy milyen a gonosz, milyen trükkjei vannak, hogyan fertőz és hogyan uralkodik el. Nem definíció, hanem módszertan. Mert igazából ez érint minket, és ezzel tudunk mit kezdeni, ez kézzel fogható. Ha definíciót adna, az ilyen filozófiai vagy teológiai okfejtés lenne, és ezzel nem sokra mennénk. Módszer, de hogyan működik? Ezt kell mindenek előtt tisztázni. Az első, ami kiderül a szövegből, hogy a diabolos, amit itt ördögnek fordít a mi Biblia fordításunk, kerülő utakra visz. Ez az egyik módszere, hogy kerülő utakra visz. Mindjárt meglátjátok, hogy ez hogyan van benne a szövegünkben. Itt van mindjárt az, amit magáról az ördögről mond, megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Nem foglalkozik azzal, hogy honnan van az ördög, micsoda meg kicsoda az ördög, hanem ehelyett arról beszél, hogy mit csinál. És az egyik, amit tesz, az benne szerepel a nevében, az eredeti szöveg az ördögöt diabolosznak nevezi. Nem nagyon szeretem ezt a szót, hogy ördög, mert ez a mesék világába visz minket. A mesékben szereplő ördög figura, szarvakkal, meg patával, meg ilyen, nem erről van szó. Az új szövetség szövegében itt nem az ördög szerepel, hanem diabolosz, és a legtöbbször ezt használja. Néha a héber sátán szót is használja rá az új szövetség, de a legtöbbször diabolosként említi. És ez azt jelenti, hogy szétdobáló. Idegrendszerünket, családunkat, figyelmünket, népünket, az embervilágot, az emberi életet, kapcsolatokat szétszaggató, szétdobáló. Ez az egyik lételeme, a fő tevékenysége. A másik tevékenységéről pedig ezt olvassuk a szövegünkben, hogy mesterkedik. Így olvastuk, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Ennél a fordításnál kifejezőbb, amit a Károli fordításban találunk, hogy megállhassatok az ördög, vagyis a diabolosz álnokságaival szemben. Ez már sokkal közelebb áll ahhoz, amiről pedig az eredeti szövegünk beszél, mert abban ezen a helyen a metódus szó szerepel, a diabolosz metódusaival szemben kell nekünk megállnunk. Metódus, vagyis módszer, de tudjátok, hogy mi ennek a görög szónak a legeredetibb jelentése? Ha szétbontom az összetevőire, metódus, meteodu, akkor ez azt jelenti, hogy kerülő út. Kerülő út. És ez a diabolosz módszere, hogy kerülő utakra visz. Néha Isten is visz minket kerülő utakra, erről nemrég prédikáltam, de annak egészen más a célja. Isten azért visz minket kerülő utakra, hogy valamire rávezessen. A diabolosz pedig azért, hogy valamiben megtévesszen, valamitől eltérítsen. És ezért öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hangsúlyozza Pál, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, a diabolosz módszereivel, kerülő útjaival, trükkjeivel szemben, mert nagyon trükkös. A hazugság atya, mondja róla Jézus. Aztán a diabolosról áttér a sötétség világának uraira és a gonoszság lelkeire. A Károli így mondja ezt, hogy levegőbeli hatalmasságok. Kik azok? Mik azok? Velük kapcsolatban sem ad pontos definíciót Pál, hanem épp csak megnevezi őket. De látjuk, hogy nem tudja, talán nem is akarja egyetlen szóval néven nevezni őket, hanem körülírja. Egy felsorolást mond, amikor róluk beszél, amiből érezzük, hogy maga Pál apostol is valami kimondhatatlant igyekszik kimondani. Nézzétek meg, hogy a pontos definíció helyett egy ilyen hosszú körülírással él. Erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ennél pontosabban nem, ő sem tudja, vagy nem akarja megfogalmazni. Na, ehhez csak annyi pontosítást hagy tegyek, hogy az eredetiben nem gonoszság lelkei, hanem a gonoszság szellemei kifejezés szerepel, a pneumát ugyanis ebben az esetben szerencsésebb szellemnek fordítani, nevezni, és nem léleknek. Tehát a gonoszság szellemeiről és a gonosz szellemiségről beszél. Tehát szellemi erőkről van szó, mégpedig sötét szellemi erőkről, okkult titkos erőket próbál körülírni itt az apostol. Nem könnyű körülírni valamit, ami titkos, ami a tudomány határán túl van, ami az exakt tudomány határán túl van. Nos, hogyan működnek, és hogyan hatnak a gonoszság szellemei? A működésük szempontjából két fajtájuk van. Az egyik fajtában azok sorolhatók, amik vagy akik felülről támadnak, a másik fajtában pedig azok, akik emberről emberre terjednek, mint egy ilyen fertőző betegség. Nézzük a felülről támadó gonosz szellemeket, gonoszság szellemeit. Onnan kezdem, hogy nem csak kozmikus sugárzás van, amiről a fizika beszél, meg napfolt sugárzás, amit érzünk egyébként az idegrendszerünkben, a sejtjeinkben, a szívünk dobogásában, álmatlan éjszakáinkon, vannak ilyen kozmikus sugárzások, amiket testileg leveszünk, érzékelünk, hanem van egy másfajta sugárzás, nem fizikai, hanem szellemi sugárzás, mégpedig negatív sugárzás. nem csak pozitív hatások vannak, a Szentléleknek a hatásai, vannak negatív hatások is. Van lélek, és van antilélek. És még annyit mond el róluk Pál, hogy ezek valahonnan felülről támadnak. A mennyei magasságban vannak, onnan lendülnek mozgásba. Ez nyilvánvalóan nem hely meghatározás, hogy fölnézek és onnan föntről, hanem azt jelenti, hogy egy másik világból, egy másik dimenzióból érkeznek. Onnan támadnak, és sokszor olyan váratlanul, olyan meglepetésszerűen, mint amikor felülről ráugrik egy ragadozó a gyanútlan áldozatára. Így támadják meg az agyunkat, a gondolatainkat, az idegrendszerünket, az egész lényünket. És Pál azt mondja, ha meg akarunk állni velük szemben, ha azt akarjuk, hogy egyáltalán esélyünk legyen velük szemben, akkor nagyon-nagyon vértezzük fel magunkat földön túli erőkkel, isteni erővel és isteni védő felszereléssel. Tehát ez az egyik fajtájuk, amikor felülről közvetlenül támadnak, a sötétség világából közvetlenül támadnak, és hogyha a működésüket nézzük, akkor ez alapján van egy másik fajtája a gonoszság szellemeinek, az a fajtája, ami emberről emberre adódik tovább. A gonoszság szellemeitől megtámadott, velük megfertőződött emberről egy még meg nem támadott, meg nem fertőzött emberre megy át. Tehát nem csak közvetlenül, hanem közvetve is támadnak. Ezt meg hogyan képzeljük el? Hát ehhez hadd mondjak valamit az agyunk működéséről. A híres Neumann professzor írt erről, hogy az emberi agy 600 millió rádióaktív idegsejtből áll, és ezek az idegsejtek a rádió hullámok sebességével sugároznak. Ez azt jelenti, hogy 250 ezer kilométert haladnak percenként azok az ultra-mikrohullámok, amik az agyunk idegpályáin mozognak. Tehát bizonyos értelemben mindannyian egy kicsit ilyen rövid hullám leadók és rövid hullám felvevők vagyunk. Tehát velünk született képességünk van arra, hogy ilyen hullámokat felfogjunk. És néha nem is tudjuk, hogy milyen hullámokat, milyen rezgéseket veszünk fel, és honnan vesszük fel, honnan jönnek bizonyos sugallatok, honnan kapunk bizonyos sugallatokat, ösztönzéseket, rezgéseket. És a Biblia szövege itt arról beszél, hogy számoljunk azzal, és vegyük komolyan, hogy a sötétség világából is érkeznek hozzánk ilyen hullámzások, ilyen áramlások, ilyen rezgések. És van úgy, hogy a sötétség világából érkező sugárzás az nem csak egy-egy emberre hat közvetlenül, hanem egy egész társadalmat átjár. Egy egész társadalmat. Korszellemet teremt, egy kornak a totális szellemét, pneumatikus szellemi rossz levegőjét teremti meg. És az emberek szinte mind, akik rá vannak állva egy ilyen közös hullámhosszra, egy tömegpszichózissal követik ezt a sugárzást. Gondoljatok a kommunizmus szellemére, hogy milyen sokakat meg tudod babonázni. De ugyanígy a nácizmus, a fasizmus szelleme. Egy-egy emberben testet öltött ez a szellemiség. Sztálinban, Hitlerben, Mussoliniben. Nem értjük, hogy embereken hogyan hatalmasodhat el ilyen mérvű gonoszság, amit velük kapcsolatban látunk. Nem értjük. Hát valahol itt van ennek a magyarázata a Biblia szerint. És nem értjük, hogy egy-egy ilyen ember hogyan volt képes százezreket, milliókat fanatizálni. Hát így. Egy-egy emberben testet öltenek ezek a gonoszság szellemei, és aztán tömegeket fanatizáltak. És milyen rombolóvá tudtak válni ezek a sötét szellemi áramlások, hány millióan pusztultak el csak ennek a két szellemi áramlásnak, a kommunizmusnak, meg a fasizmusnak a hatására. Nem véletlenül mondja azt Jézus a sátánról, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Igen, van, hogy a sátán világából, a sötétség, gonoszság világából érkező szellemi áramlások ilyen tömeges méretűvé válnak. Tömeges fertőzést és tömeges halált okoznak. Egy ilyen lelki pest is, vagy lelki éjsz, vagy nem tudom, hogy mondjam. És csak amikor valami nagy katasztrófa történik, vagy meghal az a vezető, akiből ez az egész kiindult, vagy kivégzik, akkor ébred fel talán 100 meg 100 000 ember, hogy te jó ég, mi történt velem? Mi történt velünk? Hogy tehetünk ilyet? Hogy vehettünk részt ilyenben? Tömegmészárlásokban. Hogy vehettünk részt? Mi volt ez az egész? Néhány ember negatív, rossz sugallat alá tud kerülni sok-sok ember. És ezért hangsúlyozza már a közben is, miközben erről beszél, ezekről beszél az apostol, hogy vegyétek fel az Isten fegyverzetét, mert itt a kevesebb nem elég. Itt Isten fegyverzete kell, itt semmi emberi elhatározás, szándék, hit, jó akarat nem segít. Az emberinél több erő kell velük szemben. Ahhoz, hogy ezekkel a szellemi erőkkel szemben megállhassunk, csak valami isteni tud segíteni. És végül még velük kapcsolatban valami, de sokáig nem időzök ennél a témánál, mert már most érzem, hogy kezd sűrű lenni a levegő. Nem véletlenül mondja ez a mondás, hogy ne fessük az ördögöt a falra, mert megjelenik. Van ebben valami. Van ennek a mélyén valami. Nem jó ebbe túlságosan beleártani magunkat, én csak annyit mondok el velük kapcsolatban, amennyit a Biblia elmond, illetve amennyit velük kapcsolatban megértettem a felolvasott igéből. De még egyet röviden el kell mondanom, és aztán átérünk a terápiára, a védettségre. A gonosz napok. De még egy, amit ezek tesznek, nem csak, hogy kerülő utakra visznek, nem csak, hogy közvetlenül birtokukba vesznek, és tömeges méretűvé is tudnak válni embereken keresztül, hanem gonosszá tehetik a napjainkat. És teszik is sokszor. Azt mondja Pál, vegyétek fel mindenképpen az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok a diabolosznak a kerülő útjaival, a módszereivel szemben, és hogy ellenállhassatok a gonosz napon. A gonosz napon ez is egy olyan érdekes kifejezés. Lesz majd gonosz nap olyan értelemben, ahogyan a Jelenések könyve beszél erről, de én most nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, ahogyan mi ezzel a hétköznapokban találkozunk. Igen, a gonoszság szellemei gonosz napokat teremtenek, nem ismeritek a gonosz napokat, amikor nem tudjátok, hogy mi van velem. Annyira kiállhatatlan vagyok, hogy még saját magamat sem bírom elviselni. Vannak ilyen napok. Amikor nem tudjátok, hogy mi van velem. Tegnap még nem volt semmi, tegnap még nyugodt voltam, békés voltam, de ma egyik emberrel veszek össze a másik után, és nem tudom miért. Mondok szavakat, és nem tudom miért. Már akkor megbántam, amikor kimondtam. Szeretném elkapni a levegőben, de hát nem lehet. Mert sajnálom, mert nem szív szerint mondtam. De mondtam, és sebzek ezekkel a szavakkal, és ütök velük. Bántok velük, és már nem lehet visszaszívni. És este döbbenten tekintek vissza a napomra, ha ugyan visszamerek rá tekinteni, hogy gonosz nap volt. Mi volt ez? Mi történt velem? Mit sugároztam? Milyen áramlás hatása alá kerültem? Elbuktam. Pedig hányszor, de hányszor hangsúlyozza csak ebben a rövid kis szakaszban, hogy álljatok meg, öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felővezve derekatokat, és lehetne folytatni. Négyszer is elmondja, 2-3 mondaton belül, hogy álljatok meg. Meg kellett volna állnom, és elbuktam. És milyen könnyen elbuktam. És ekkor felismerhetem, hogy talán azért mert nem tettem meg mindent, nem tettem meg azt, amire itt figyelmeztette a Szentírás, az Isten igéje. És mire figyelmeztet? Hát itt érkeztünk el ahhoz, hogy mit tehetünk. Eddig volt a diagnózis, a kórokozó és a kór lefolyásának a megismerése, most jön a terápia. Mi a terápia? Erről most már csak nagyon röviden azt mondja itt Pál, hogy meg kell erősödnünk az Úrban és az ő hatalmas erejében. Az eredeti szöveg szerint meg kell erősödnünk az Úrban és az ő hatalmas dünamiszában, dinamikájában. Itt egy másik erővel találkozunk. Eddig is erőkről volt szó, a sötétség világának az erőiről, és itt most Pál felhívja a figyelmünket egy másik erőre, az Úrra, és az Úrnak az erejére, dinamikájára. Ez egy dinamikus erő. Na hát ez szépen hangzik, de mit jelent a gyakorlatban? Hogyan tegyük, hogyan csináljuk, hogyan erősödjünk meg az Úrban és az ő hatalmas erejében? Mert ha csak ennyit mondanék, hát ez a nesze semmi fog meg jól. Ez amikor valaki ezzel szedd össze magad. Hát ha valaki szétesett, ezzel aztán semmire nem megy, hogy szedd össze magad. Éppen az a baja, hogy nem tudja magát összeszedni. Szedd össze magad. Na hát erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Amen. Nem, ez így valami hibázik. Hát hogyan kell ezt elképzelni? Igen, két dolgot említ. Az egyik, hogy fel kell készülnünk lélekben, és fel kell öltöznünk, fel kell vennünk valamit. Ezek gyakorlati dolgok. Egy lelki tennivaló és egy gyakorlati tennivaló. A felkészülésről röviden valamit. Fel kell készülnünk arra, hogy tusakodással fog járni, ha meg akarunk állni a gonoszság szellemeivel szemben. Ez tusakodással fog járni. Erről beszél igénk szövege. Aki megerősödik az Úrban, az az igazságban fog először is megerősödni. Hiszen azt mondja Jézus, az Úr, a mi Urunk, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ha az Úrban megerősödünk, akkor az igazságban fogunk megerősödni. És aki megerősödik az Úrban, az meg is fog világosodni. Hiszen azt is mondja Jézus az Úr, hogy én vagyok a világ világossága. És aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága. És éppen ezért, aki megerősödik az Úrban, az világosan látja a dolgokat. Mit fog látni a világosan a sötétség szellemeivel kapcsolatban? Azt fogja látni, hogy velük szemben csak emberfeletti harccal lehet megállni. Erről beszél az a kifejezés, ami itt az eredeti szövegben áll, amit mi tusakodásnak olvasunk. Ott az eredeti szöveg egy olyan görög szót használ, ami azt jelenti, hogy személyes birkózás életre halálra. Tehát nem olyan tusakodás jelent, hogy vívódom, meg gondolkodom valamin, keményen, mert ezt is szoktuk tusakodásnak nevezni, hanem olyat, mint amikor szemtől szemben áll valaki egy másikkal, és életre halálra megy közöttük a küzdelem. Mint Pál idejében a gladiátorok között. Pál ismerte ezt a jelenséget, a látott is ilyen akaratán kívül is ilyen küzdelmet, vagy tudott ilyenről. Addig küzdöttek a gladiátorok, amíg az egyikük holtan maradt a porondon. Nem volt kegyelem. Legalábbis közöttük nem. A jelenlévő uralkodó vagy helytartó esetleg adhatott kegyelmet, de ők egymásnak nem kegyelmeztek. És ilyen küzdelemre kell felkészülnünk. Vagy te, vagy a gonoszság szellemei. És abban biztos lehetsz, hogy a gonosz olyan ellenség, aki nem fog kegyelmezni neked, nem fog lovagiasan küzdeni. Ő a küzdésben is a kerülő utakat alkalmazza, és trükköket, praktikákat, olyan praktikákat, amelyek nem elegánsak, amelyek nem lovagiasak. Az első adandó alkalommal le fog csapni rád. Na erre kell felkészülnünk lélekben, már jó előre, hogy nem piskóta ellenséggel állunk szemben. Életre, halálra fog menni a küzdelem. Újra idézem Jézust, a sátánról azt mondja, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. Nem ártatlan kis mese figurával van dolgunk. Egy embergyilkossal van dolgunk. De a lelki felkészüléshez tartozik az is, hogy nem feledkezünk meg arról, hogy a mennyei magasságban nem csak a gonoszság erői vannak, hanem az Isten országának, az Isten királyságának az erői is, a Szentlélek erői, és azt is tudjuk, mert a Bibliából egyértelműen kiderül, hogy ezek az erők, ezek sokkal hatalmasabbak a gonoszság erőinél, minden más erőnél. És ebből a csodálatos dimenzióból, Isten országából, Isten mennyei világából vehetünk erőket, és hogyha Isten országának a tagjai vagyunk, akkor ezek az erők, ezek rendelkezésünkre állnak. És ezekkel az erőkkel megerősíthetjük magunkat. Tehát ezzel számolhatunk. És ez a lelki tennivaló, hogy számoljunk ezzel a lehetőséggel, hogy ne feledkezzünk meg erről a lehetőségről. Mert ez az egyik módja annak, hogy megerősödjünk az Úrban, és az ő hatalmas dünamiszában, dünamikájában. A másik pedig, amit elmond, a felöltözés. Az Úrban és az ő hatalmas erejében úgy lehet megerősödnünk, hogy fel kell öltenünk az Isten fegyverzetét. A lelki tennivaló, hogy emlékeztetjük magunkat, meg egymást Isten országának az erőire, és a gyakorlati tennivaló az, hogy beleöltözünk ezekbe az erőkbe. Ez egy teljesen gyakorlati tennivaló, úgy erősödhetünk meg az Úr hatalmas erejében, hogy magukra veszünk egy olyan védő öltözetet, olyan fegyverzetet, ami megfelelő védettséget adhat a gonoszság lelkeivel szemben. A gladiátorok is így folytatták, vagy úgy folytatták életre halálra szóló küzdelmüket, hogy mindegyiküknek volt bizonyos fegyverzete. Olyan nem fordult elő, hogy egy gladiátor egy szál semmiben állt ki a másikkal szemben, mert esélye nem lett volna. És akkor cirkusz sem lett volna a nézőknek. Mindegyiknek volt bizonyos fegyverzete. Egy élet-halál küzdelemben, amikor a másik halálos fegyverrel és trükkökkel támad ránk, akkor csak úgy van esélyünk, ha nem egy szál semmiben vesszük fel a harcot. És itt jön a jó hír, és ezzel fejezem be, mert Isten attól nem kímél meg minket, hogy a gonoszság lelkei néha ránk ne támadjanak, de nem hagy minket magunkra a küzdelemben. Fegyverzetet kapunk, mégpedig Isten fegyverzetét. Ez egy összetett fegyverzet, aminek minden egyes darabja különleges. Erről majd részletesen egyenként a sorozat többi részében lesz szó, mert most ezzel egy sorozatot kezdünk, és egyenként fogjuk megvizsgálni ezeket a fegyvereket. Most csak egy általános megjegyzést hozzá, ami benne van a szövegben, hogy Isten fegyverzetét kapjuk, ami azt jelenti, hogy olyan védettséggel, olyan erővel, olyan dinamikával rendelkezik, ami isteni eredetű. Nem átlagos képességű, nem átlagos tulajdonságú fegyverekkel szerel fel minket Isten. És erre utal az eredeti kifejezés is, ott egy olyan hadászati szakifejezést használ, ami a nehéz fegyverzetet jelentette. De még ennél is többről van szó, arról, hogy mennyei eredetű, és ezért mennyei képességű fegyverzet. És ezzel már fel lehet venni a harcot, ezzel már meg lehet állni a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Jézus is ezt a fegyverzetet öltötte magára, és ezzel küzdött a Gecsemáné kertben, meg a kereszten, és milyen hatalmas győzelmet aratott, nem csak a sötétség világának urai, meg a gonoszság szellemei felett, hanem a halál felett is, a halál erői felett is. Bátorítson minket az ő példája, és belőle merítsünk erőt az ő hatalmas erejéből, és akkor meg tudunk állni, és akkor győzni fogunk. Amen.